Sziasztok, üdvözlünk benneteket a Bezes Csapat Rádió idei harmadik adásában. Itt vagyunk a Szaúd-Arábiai nagydíj után Baka Gáborral és Kovács Oliverrel. Ett és a következő nagyjából egy órában majd a dzsiddai eseményekről beszélgetünk, véleményeket kifejtve, illetve várjuk majd a ti véleményeteket is itt a YouTube csatornánkon az élő műsorunk mellett. Még mielőtt belevágnánk az egészbe, felhívnánk a szavazásra a figyelmet, ami ma az a kérdés, hogy szerintetek hány futamot nyer idén Perez, ugyanis nyilván lesz majd az adásban szó a büntetéshez kapcsolódó botrányról, Alonso büntetéshez kapcsolódó botrányról, de az adás elején azért még kicsit más dolgokat is feszegettünk, és majd Red Bull-al fogunk kezdeni, szóval vágjunk is bele lassan.
Én is köszöntök minden kedves nézőt és hallgatót. A dzsiddai hétvégének az a legfőbb érdekessége, vagy a legtöbb érdekesség nem a pályán, sokkal inkább azon kívül történt, főleg a zöld asztalnál, de ez nem az a kontextus, ami túlságosan pozitív fényt vett a szeretett sportágunkra.
Hát tény. Igen, alapvetően egy elég sima futam lett volna, meg egy elég sima hétvége lett volna ez a Red Bull számára. Végül nekik amúgy az is volt, a többiek.
Igen, ezt akartam mondani, üdvözlöm is a nézőket, hallgatókat, hogy igazából teljesen mindegy, mi történt előtte, végül így is kettős győzelem lett a vége, csak legfeljebb nem abban a sorrendben, ahogy előre tippeltük volna, vagy akár a csapatnál számítottak.
Na, de majd a botrányba később, akkor menjünk is bele a Red Bullnál, hogy ott igazából mi volt. Mekkora meglepetés volt az mondjuk, hogy Max Verstappen, aki az időműren egyébként meglepő módon, ez mondjuk meglepetés volt, utolérte egy műszaki hiba, de aztán mégis átgázoltam ez önjön, majdnem teljesen.
Hát nem tudom, nekem igazából, bocsánat, nekem a műszaki hiba sem volt akkora meglepetés, ez azért mindig benne van. Bármikor bárkivel előfordulhat, másrészt meg az, hogy átgázoltam ezen jön, az talán nem is jó kifejezés, mert egyrészt segítette azért a biztonsági autós szakasz is, másrészt meg ez volt a minimum, hogy felérje a második helyre. Én azon gondolkodtam előtte, hogy vajon Perezt megfogja, vagy Perezt félreállítják-e, hogyha elég közel kerül hozzá. Szóval azt mondom, ahogy említetted, végül is sima eredmény volt. Ez volt az elvárás, úgy gondolom.
Nekem egyébként volt egy olyan érzésem, hogy Perezt félreállítják, de végül ez nem igazolódott be. Verstappen esetében pedig valóban nem lehet nagyon átgázolásról beszélni, hát sokkal inkább így elgurult a többiek mellett, így szép csendben, lopakodó üzemmódban, és hát ugyebár egy teljesen indokolatlan biztonsági autós szakasz még inkább segítette ezt a 13 pozíciói javítást.
Közben Dancsika kérdező, csak nála szakadozik az adás, erre várjuk a visszajelzéseteket, hogyha így van, megpróbálunk valami megoldást keríteni rá, nálunk egyébként tisztának tűnik a jel, szóval tényleg írjatok, hogyha valami rendelleneset tapasztaltok. Hát abból a szempontból tényleg Verstappennek nagy szerencséje volt, hogy így 20 másodperces előnye volt Pereznek vele szembe, és az gyakorlatilag eltűnt, közben sajnos azt írják, hogy máshol is van kimaradás, hát reméljük, hogy ez nem állandó, tényleg mi nem igen tapasztalunk ilyet. Minden.
Hát itt belülről nem, de vagy ha most a maga az adás akadozik, bízunk benne, hogy a rögzített formában követhető lesz, ha más nem, de azért mi igyekszünk összerakni a tartalmat, aztán hát ha megjavul a jel, ha meg nem, akkor legfeljebb utólag meghallgathatják, megnézhetik, amit gondolunk.
Igen, igen. Próbálunk tényleg mindent megtenni. Bocsi a technikai hibák miatt. Na szóval folytassuk innen minden esetre. Szóval említették ez a 20 másodperc, ami teljesen eltűnt. Enélkül amúgy, ha ez nincs, gyakorlatilag nyilván az a ha kezdetű mondatok a motorsportban mindig kicsit értelmetlenek, de mégis próbáljuk meg feltenni, hogy vajon hova ért volna fel Verstappen.
Én azt gondolom, hogy ugyanide. Legfeljebb Perezhez képest lett volna mondjuk 8-10-zel több másodpercnyi hátránya. Én nem hiszem, hogy bármit számított a Red Bullnak akkora fölénye, ahogy nem tudom, biztosan olvasták is egyesek a nézők, hallgatók közül, mások talán nem. Lewis Hamilton arról beszélt ugye a futamot követően, elég nagy túlzással, de azért fogadjuk el, szóval, hogy még soha nem látott olyan domináns, olyan erős autót, olyan gyors autót, mint az idei Red Bull, pedig aztán ült néhány ilyenben, és azt mondta, hogy számára nem is volt értelme a védekezésnek, vagy a küzdelemnek, Verstappen akkora tempóval ment emellette, hogy nem is volt tényleg, semmit nem is tudott vele kezdeni, úgyhogy azt gondolom, hogy mindössze annyi lett volna a különbség biztonsági autó nélkül. Persze ezer minden más történhet, de ha csak azt kivesszük, akkor néhány másodperccel nagyobb lett volna Verstappen hátránya.
Egyetértek.
Egyébként egy dologra azért érdemes odafigyelni, vagy kiemelni, hogy végén, amikor meg nagyjából felzárkózott Verstappen, akkor Perez ügyesen tartotta azt a távolságot, ami kellett. Na, nem hiszem, hogy Verstappen ne akart volna győzni, akárhonnan is érkezett, de Perez meg kiautózta azt a tempót, ami ahhoz kellett, hogy maga biztosan az élen maradjon. Az más kérdés, hogy utána a legeslegvégén kinek milyen volt a tempója, és miért olyat autózott, de ebben majd később megyünk bele
szerintem. Belemeltünk most is gyakorlatilag, ott vagyunk.
Hát jó, belemeltünk most is.
Verstappen tényleg átvágott a 30. körre, már csak egy feladat állt előtte gyakorlatilag, hogy megnyerje a futamot, nyilván ugye pont ott volt előtte a csapattárs, és hogy milyen áron tartotta meg Perez az előnyét, ugye ez volt ami legtöbb vitát generálta gyakorlatilag a Red Bull házatáján, azért még mi ma is hallottunk ezzel kapcsolatban szólamokat.
Fogunk is szerintem. Ami még Verstappent illeti, azt kell mondjam, hogy Fernando Alonso-tól nyugodtan kölcsön lehet kérni a jós gömböt, hiszen rajtot megelőzően a Sky Sport adásában azt mondta, hogy a 25. körben már a második lesz, és láss csodát, pont a 25. körben pont ott volt a második helyem.
Mintha értene ez a spanyol a Forma 1-hez.
Van benne némi tapasztalata.
A rutin és az évek.
Igen.
Ami pedig ezt a, hát hogy mondjam, furcsa helyzetet illeti, igazándiból nem világos számomra, hogy akart-e bármit is mokolni a háttérben a Red Bull.
Ja, de egyébként csak mondjuk ki, hogy miről beszélünk, ugye arról van szó, hogy a futam végén a versenyt vezető Perezé volt a leggyorsabb kör, meg nyilván már a zsebében érezte az azért járó plusz pontot, de aztán utána a csapattól az elmondások meg a rádiózás leírása alapján ugye azt tudjuk, hogy a csapattól eltérő információkat kaptak legalábbis elsőre. Perez úgy hitte, hogy már nincs verseny a leggyorsabb körért, míg Verstappen ugye arról érdeklődött, hogy mi most a leggyorsabb kör, mennyit kéne menni, hogy ezt nem mondta így ki, csak azt kérdezte, hogy mi a leggyorsabb kör, de nyilvánvalóan azért, mert ő akarta megszerezni ezt az egy pontot, meg is szerezte, Perez meg utána eléggé, hát nem is azt mondom, hogy sietett, kellemetlen meglepetés volt számára, hogy ez nem az övé, mert ő meg azt vette ki a beszélgetésekből, hogy most már minden marad a befutóig.
Hát ebben a szempontból még többször is félreértető volt a rádiózás, Perez és a mérnöke között, ugye például ott volt előtte, amikor a tartsuk a távolságot történet volt, hogy ugye volt az a ominózus 4/10-es különbség, amivel Verstappen gyorsabb köröket futott, mint amit Pereztől kértek. Szóval az is egy ilyen necces sztori, kicsit Perez helyben joggal érezheti magát úgy az ember, hogy a csapat ellene dolgozik.
Én nem vagyok nagy kedvelője annak, hogyha valaki a csapattársával szúr ki, vagy rátrompol, vagy akármi, de ezzel együtt Perez naivitásának is gondolom, hogy ő azt hitte, vagy elhitte, hogy most oké, minden szuper, enyém a leggyorsabb kör is, és akkor szépen visszamegyünk, azon most már egy ideje Verstappen csapattársa, úgyhogy tudhatná, hogyha a hollandnak egy hatodik hely is fontos.
Ezt akartam mondani, a tavalyi São Paulo-i nagy díj után végképp.
Akkor nem fog szívességet tenni azzal, hogy ő is szépen tartja a tempót a befutóig, hanem biztos rámegy a leggyorsabb körre. Úgyhogy ha Perez valami többet akar idén, akkor ilyen naivitás, nem tudok mást mondani.
Meg egyszerűen, mintha nem tudná kihasználni a tapasztalatát, pedig ha valakinek rengeteg tapasztalata van ebben a mezőben, a Sergio Perez, Ha jól emlék, nála régebb óta csak Alonso és Hamilton van a mezőnyben.
Itt már hirtelen akartam mondani. Szóval ez pont tavalyi csapatrádiókban is beszéltünk erről, a Verstappen-féle gyilkos ösztönről, amit ugye pont a brazil nagy díjon emlegettünk, amit a Red Bull gyakorlatilag megteremtette, és igen, ez, hogy azért már ismerheti Perez Verstappen most már a harmadik éve csapattársak, hogy rá fog menni arra az egy pontra is, mert az számít, és gyakorlatilag most tényleg ott tartunk, hogy számít, mert egyetlen ponttal vezeti az összetettet Verstappen Perez előtt, és ez egyébként fájhat Pereznek, hogy életében először vezethette volna a bajnoki összetettet, ehelyett megint ott figyel a második helyen.
Első mexikóiként.
Na jó, azért tegyük hozzá, hogy eleve második számú pilótának szerződött, még ha ezt nem is írták bele feketén-fehéren a szerződésbe, tudhatta, hogy hova érkezik, és milyen feladatra, úgyhogy szerintem Perez örülhet annak, ami jut neki, ilyen lepattanók, amikor Verstappen nem előtte van. És nem akarom leszólni Perezt, igazából mondhatjuk, hogy kedvelője vagyok, amióta a Forma 1-ben van, de azért nem egy kaliber a két versenyző, úgyhogy ha valamit akar Perez, akkor sokkal jobban oda kéne tennie magát, szóval most is, hogyha azt gondolja, hogy most neki kéne még a leggyorsabb kör, akkor csináljon ugyanúgy, mint a csapattársa, nyomja meg, aztán vagy sikerül, vagy nem. Egyébként még egy dolog, hogy a Red Bull csapatfőnök Christian Horner egyébként azt magyarázta, aztán, hogy mennyire higgyünk neki, vagy nem, az megint más kérdés, de hogy ő azt mondta, hogy tulajdonképpen Perez is neki futott a végén, de néhány kanyar után, amikor látta, hogy nem lesz meg a leggyorsabb kör, gyakorlatilag feladta, úgyhogy szabad lett volna a verseny, Perez meg vagy nem élt vele, hogyha az ő verzióját hallgatjuk, vagy megpróbálkozott, csak nem sikerült, aztán legfeljebb most utólag így panaszkodik, de én komolyan nem tudom sajnálni ezzel együtt, viszont még így is komoly feszültséget szül, mert ha van benne tüske, mert pedig az elmúlt két év után már van benne egy pár, de mostanra ez egy újabb, akkor nem lesz egy könnyű év a Red Bullnál, amikor gyakorlatilag csak a két autójuk van versenyben a győzelemért.
Ennek a nézői vélemények, Szabó Bence írta, hogy hát Pereznek respekt, hogy egy ilyen kisgyerek mellett relatív nyugodt, úgy érzem Szabó Bence nem egy Verstappen szurkoló. Látszott a képen, itt ami a YouTube-os adás képbe kiment, egymásra mellett állt a dobogon Perez és Verstappen. Szóval látszott a képen, hogy Verstappen bedurcizik, hanem ő az első hely, és egyébként tényleg hasonló arckifejezést vágott a Holland a második helyen, miközben Perez éppen örült a csapata felé. A szavazás pedig jelenleg úgy áll egyébként, hogy a 62% úgy gondolja, hogy idén 1-3 futamgyőzelem jut majd Pereznek, 29% gondolja úgy, hogy 4-7, és 10% viszont azt érzi, hogy 8 vagy akár annál is több
az
alkalommal.
Az már rettenetesen optimista.
Hát figyelj, még benne lehet, ugye erről most beszéltünk mi is egy kicsit adás előtt, és ugye nyilván a mérleg egyik oldalában az van, hogy elég megnézni az elmúlt évek összképét, és nem feltétlen az, hogy Verstappen tavaly ugye 15 futamot nyerte 22-ből, és Perez csak kettőt, szóval az egymás elleni mérlegük is eléggé eltérő, viszont idén abból a szempontból könnyebb és jobb Perez helyzete, hogy talán kevesebb alkalommal kell megküzdenie más pilótákkal, sokkal jobban koncentrálhat, csak kimondom, a saját versenyére és a saját versenyére Verstappen ellen. Szóval javulhat a mérlege.
Igen, de ahogy eddig láttuk, azért van akkor a hátránya körönként, hogy gyakorlatilag ez a nagy koncentrálás inkább abban merül majd ki, hogy senki földjén autózik a második helyen. Nem mondom, hogy így lesz, meg jó lenne látni egy ilyen Hamilton-Rosberg újrajátszást ennyi év után végre.
Jaj.
Az is szórakoztatóbb lenne, mint az, hogy Verstappen simán elsétál a bajnoki címig, de sajnos Perezben ezt nem nézem ki.
Én sem tartom valószínűleg egyszerűen Verstappen egy gyilkológép, tehát nem ismer sem istent, sem embert, csapattársat végképp, egyszerűen.
Sőt, ha... csapatot sem, bocsánat, ezt még tegyük hozzá, hogy még csapatot sem, csapatutasítás sem, és mivel ő a saját neveltjük, a Perez pedig csak egy kívülről behozott szükségmegoldás.
Nyilván le fogok kellene
nyilván, fordulni. Akármit, akármit is csinálhat. Szóval, hogy oké, mondják, hogy nem volt szép, vagy valami, meg lehet, hogy megdorgálják kicsit az adott futam után, vagy időmér, vagy akármi után, de aztán minden ugyanúgy megy tovább. Szóval egyszerűen nem tudok elképzelni olyan helyzetet, amikor Perez Verstappen elé kerül, és tudja is tartani, akár saját erejéből, meg pláne a csapat támogatását tekintve.
Gyakorlatilag Verstappennél nagy gyeplő, mint teljesítmény, mint pedig a csapaton belüli politikai helyzet tekintetében, ugyanis a Red Bull is addig jár jól, amíg van egy olyan versenyzője, aki hozza a győzelmeket, a WB címeket, és így tovább.
Na, ez egy jó végszó volt szerintem a Red Bull történetek a végére. Térjünk is át a következő csapatra, aki hát most, ha azt nézzük, pontszámban nem a legtöbbet gyűjtötte, de eredményekben mindenféleképpen az Aston Martin az, és most még úgy nem megyünk bele igazán a botrányokba, igazából csak hát gyakorlatilag el tudjuk azt mondani, hogy gyorsak továbbra is. Egy olyan pályán is egyébként, ahol nem számítottunk, meg talán ők sem arra, hogy ennyire jók lesznek, és azért azt hozzá kell tenni, hogy nem csak Alonsoval gyorsak, hanem Stroll-al is, ugye ez jól bizonyítja az az időtartam, amíg a kanadai versenyben volt. De aztán, ahogy a Red Bullnál náluk is beköszöntött a műszaki hiba. Hát...
Ez egy sima 2-3-4 lett volna az Aston Martin részéről ezen a futamon.
Ezzel nem értek egyet, mert Stroll azért ott nem olyan gyors, mint Alonso, azt tegyük hozzá, de...
Hát nem olyan gyors, de a kiállásig teljesen jó volt a tempója. Simán tartott a negyedik helyet, és valószínű az, hogy a kiállás után már érezhetően lassabb volt, összefüggésben állt a későbbi kiállásával. De amíg nem jött ki kerékcserére, én figyeltem, erős tempót tartott, magabiztosan tartott a negyedik helyet, úgyhogy én tartom a véleményemet, hogy ez egy 3-4 lett volna az Aston Martin részéről, de így csak a 3 jött össze.
Én azt mondom, ez inkább általánosabb, mert nem is csak az Aston Martin kapcsán, de hogyha megnézzük itt az elmúlt két hétvége eredményeit, edzéseket, időmérőket, futamokat, alapvetően elég jól látszik, hogy annak ellenére, hogy nagyon együtt van a mezőny a Red Bull mögött, szóval kicsik a különbségek a csapatok között, nagyjából a végére mindig összerázódnak a csapattársak, már ha nem esik ki, vagy nem történik valami, nagyjából párban látjuk együtt
gyakorlatilag igen.
Ezeket. Ez is erősíti, hogy valószínűleg azért ott lehetett volna Stroll, de tényleg, hogyha nem negyedik, akkor legfeljebb ötödik, szóval eléggé ezt látjuk most az idénynek ebben a szakaszában, mert a többiek is általában egymás mellett vannak.
Igen.
Úgyhogy nem egy vad tipp az, hogy a kanadai negyedik lehetett volna.
Igen, a hétvégével kapcsolatban egy kisebb meglepetésként ért, bár átgondolva amúgy logikus is az, hogy ahogy Alonso hozzáállt magához a versenyhez, ugye már ismert volt, hogy második helyről fog rajtolni. És ugye ő kimondta, hogy ő nem fog a győzelemért harcolni, meg hogy nem azzal a vad féktelen hozzáállással indult neki a futamnak, hanem tényleg éretten vette tudomásul, hogy nyilván, ha kiesik előre mondjuk a Red Bull, akkor lehet esélye, de meg ugye, amit Oliver te is mondta, hogy Verstappen át fog gázolni a mezőnyön, és ez is bejött, de hogy meg sem próbált egyébként ott hősködni,
hát,
meg semmi.
Hát most semmi értelme nem lett volna, csak saját magát lassította volna vissza, és 300 plusz verseny tapasztalata azért átlátja, hogy a Red Bull foghatatlan ebből a szempontból, tehát inkább a biztosra megy, mint hogy egy teljesen vészhetetlen helyzetet kockáztasson adott esetben. Tehát amit megpróbálhatott, azt meg is próbálta a rajtnál, ugyebár megelőzte Perezt, ameddig lehetett tartotta is, de
egy mondatot
nem tudott tenni.
Engedj meg egy mondatot. Igen, ez lehet, hogy sok pályán úgy okés, de ez egy olyan utcai pálya volt, ahol azért benne lett volna a lehetőség abban, hogy szorosan tartsa a mezőnyt, és a sokkal extra eredmények is szülessenek, ha mondjuk ő úgymond okosan játszik a mezőnnyel, teszem azt, próbálja egyfajta dugóként összefogni mindenkit, és kihozni egy-két safety carból valamit, ha úgy alakul, szóval ez benne
nem
lehetett
Monaco.
Volna.
Csak ez nem Monaco, ahol meg tudod fogni kvázi a mezőnyt, hanem Szaúd-Arábia a világ leggyorsabb utcai pályája, és éppen ezért annyi hosszú egyenes van rajta, amit égen a csillag. Tehát Verstappent is láthattuk, hogy sokszor ilyen 15-20 km/h sebességkülönbséggel falta fel az ellenfelé. Tehát itt bármit okoskodhatott volna Alonso, nagyjából csak saját magának tudott volna ártani vele. Nagyon nem volt olyan momentum, amiből tudott volna profitálni, amiből lehetett, azt megpróbálta, hogy azt arra számítani is lehetett egyébként.
Itt még ez az utcai pályázás kapcsán, most nagyjából már elmondtátok, de erre ki akartam térni, és most itt az alkalom, hogy tényleg Gida kapcsán is megy ez a világ leggyorsabb utcai pálya, meg utcai pályázás, meg hogy Perez mindig az utcai pályákon ilyen jól szerepel, stb. De igazából szerintem kár erőltetni ezt, rendben, nem egy városon kívül épített versenypálya, de gyakorlatilag csak a beton falak jelentik benne az utcaiságot, valójában ez egy szuper gyors pály, szóval egy Monza falakkal, ahogy a Hungaroringre szokták mondani régebben, hogy Monaco falak nélkül, na ez pont a fordítottja, ez egy Monza falakkal, úgyhogy szerintem nem kár is előhozni, jobb, ha nem erőltetjük ezt az utcai pályázást, mert tényleg ez csak ilyen elméleti szinten igaz, gyakorlatilag ez egy rohadt gyors versenypálya.
Csak akkor szóljunk Pereznek is, mert ő mindig az utcai pályákon nyer.
Hát jó, igen, de pont ezen gondolkodtam, amikor valahol hallottam, vagy olvastam, most mindegy is, hogy Perez is az utcai pályák, de hát ezek a Perez utcai pályái is, ahol sikeres, annyira különbözőek, egy Baku és egy Monaco ég és föld, és ez megint másik pálya, Szingapúr szintén, szóval lehet ezt mondogatni, de mindegyik más. Úgyhogy,
igen.
De Gida meg főleg annyira kilóg a sorból, többi még vannak mégiscsak ilyen derékszögű kanyarok, vagy ilyen nagyon lassú részek, mint Monaco, de szerintem Gida névleg belefér a sorba, de nem igazi utcai pálya.
Mielőtt áttérnénk a következő csapatra, a Mercire, Dancsiga pont egyébként a pályával kapcsolatban kérdezett, egyébként Strollba pozitíva csalódott, ezt írja, és kérdezi, hogy egyébként mi a véleményetek az áthelyezett DRS vonalról. Szerintem a világon semmi nem változott, később játsszák ugyanazt, amit eddig. Gyakorlatilag igen, ez már előzőleg is feljött, ugye igen úgy volt, hogy a 27-es kanyar, ami a, hát most mondom azt, hogy a pálya teteje gyakorlatilag a visszafordító, a hosszú célegyenesre előtt volt az érzékelési pont, és emiatt volt ugye tavaly előtt is a Hamilton Verstappen féle egymás büntető fékezése, meg szárnylekoccolása, hogy az érzékelési ponton a hátsó pilóta jár jól, mert ugye ő nyithatja ráfordulva az egyenesre a DRS-t. És hát gyakorlatilag most is ez volt. Megpróbált hátul maradni ugyanúgy a versenyző, egy esetben nem volt ez, amikor Verstappen már erőből elment Russell mellett, és az egyenesbe hiába nyitogatta a Mercedes hátsó szárnyát a brit, nem volt esélye a Red Bull ellen, de gyakorlatilag ugyanez volt, hogy még nem előztek, szóval csak most nyilván nem volt ilyen büntetőfékezős történet, de ebből a szempontból szerintem se változott semmi. Hát azt tavaly óta látjuk, szerintem ezzel ti is egyetértetek velem, hogy a DRS valami extrém erős lett a korábbi érához képest, és sokkal durvább a hatása. Szerintem a hosszú DRS zónák most problémát jelentenek. Nyilván akkor meg lehet, hogy átesnék a ló túloldára, hogy nem lenne ennyi előzés, de például itt Szaúd-Arábiában szerintem tényleg extrém hosszú volt, és nagyon könnyű volt az egyenesben a másik mellett elmenni.
Éppen ez igazából nem is előzések, hanem
ezt a, pontosan ezt akartam mondani, ezt már mondogatom, amióta csináljuk ezt a műsort is, ez a DRS igazán fölösleges, mert újra azt mondom, úgy megnézném ezeket az autókat, amik most már képesek egymást követni jobban, mint előtte, hogy mire mennének DRS-nek, akkor láthatnánk valamit, így viszont tényleg kikerülések vannak, aztán, hogyha meg egy Verstappen jön előre, akkor még egy Hamilton is fölteszi a kezét, hogy kár itt bármit csinálni, szóval.
Igen. Na jó, hogy szóba hoztad Hamiltont, hogy áttérünk a Mercire. De engem meglepett, főleg annak a tudatában, hogy a Ferrari előre mondta, hogy jön Szaúd-Arábia, és nem leszünk olyan rosszak, mint Bahrainben, hogy a Mercire úgy simán állva hagyta a Ferrari-t a futamon. Nyilván belejátszott az, hogy a gyorsabbik pilótájuk Charles Leclerc hátulra indul, de még vissza a Mercihez. A Mercinél azért azt látjuk, hogy a trend kezd kialakulni, Russell jobb, mint Hamilton.
Vagy én azt mondanám, hogy Hamilton kicsit rosszabb, mint a régebbi Hamilton. Én azt látom benne, hogy nem... szerintem két oka van ennek. Az egyik, amire szerintem már korábban mi is beszéltünk, meg máshol is elhangzott, hogy Russell ugye ahhoz szokott hozzá, hogy az ócska kis Williams terelgeti, és ő tudja, hogy milyen egy rosszabb autót vezetni, és oké, okay, persze most a Mercedesnél vezet, meg tavaly óta top csapatnál van, de végülis még nem top autóban ül valójában, és ő ezzel meg tud birkózni, míg Hamilton bármennyire is ügyes pilóta, meg sok oldalú, meg borzasztóan sikeres, nyilván évtizedes távlatban hozzászokott ahhoz, hogy ő nem egy vacak autóval vezet, hanem olyan autót vezet, ami legalább dobogó esélyes, de általában győzelemre jó. És egyrészt szerintem maga a vezetésében is benne lehet ez, hogy nem úgy érzi az egészet, mint egy Russell, aki mondom, ebben nőtt föl. Másrészt meg véginkább a motivációjára lehet ez hatással, mert nyilván egy 8. világbajnoki cím küszöbén botlott el, most hagyjuk hogyan, de ahhoz képest az, hogy 5.-6. helyekért vezetgessen, nem lehet egy szívderítő dolog, és egy szezonban még elment volna, de az, hogy most a tavalyi után egy újabb ilyet kell végigcsinálnia, 40 felé közeledve, nem biztos, hogy annyira tud hajtani. Hát ez is milyen? Most oké, gondolhatjuk, hogy ez észszerű, meg okos dolog volt, hogy nem Verstappennel volt küzdelemben, úgyhogy inkább el is engedte, de azért nem hiszem, hogy ugyanezt mondta volna, mit tudom, 3 évvel ezelőtt, amikor éppen egy rosszabb hétvége van a Mercedesnek, és nagyjából ilyen versenyképességű, akkor is mindent megpróbált volna. Most meg jó, hát ez van, ilyen az autónk, majd lesz valami, ha meg nem, akkor majd hazamegyek esetleg, vagy nem tudom, szóval...
Gyülekeznek el egyébként Hamilton körül a viharfelhők. Hát most a hétvégén is volt vele kapcsolatban esemény, ugyanis nagyot szakított, mármint most nem szerelmi téren, hanem a 7,
nem is pénzben.
Hát 7 éves kapcsolatának vetett véget gyakorlatilag a trénerével, illetve állandó segédjével, Angela Cullen-nel. És hát ennek se tudjuk még pontosan az okát. Ugye pénteken elhúzták a mézes madzagot, mind Hamilton, illetve most már ex segítő, hogy nagyon szépen elváltunk, de azért Toto Wolff mondta, hogy ez Hamilton döntése volt.
Én ezzel együtt azt gondolom most, tényleg mind a két fél csak szépeket mondott, meg azóta, sajnos nem tudom melyik nap mondta Hamilton, mert csak ma láttam, de Hamilton talán ma volt, vagy vasárnap, nem mindegy, hogy még újra leszögezte, hogy teljesen jó a viszonyuk, amióta eldöntötték, hogy nem dolgoznak együtt, azóta is minden nap üzengetnek egymásnak, úgyhogy szerintem lehet, hogy ebben nem kell többet belelátni, és tényleg csak annyi, hogy kifulladt ez a munkakapcsolat, és a segítője is, Angela más dologra vágyott. Szóval még ha Hamilton döntése is volt, lehet, hogy a Hamilton döntése annyiban volt az ő döntése, hogy oké, akkor nem tartalak itt a szezon végéig, hanem akkor menj, aztán csináld, amit szeretnél. De, ja, és Hamilton azt is kimondta így szó szerint, hogy ő az egyik legjobb barátom, és az is maradt. Szóval lehet, hogy nem akkora sztori ez, mint amekkora sajtó próbál belőle faragni. Más kérdés, hogy azért tényleg egy ilyen hosszú és eredményes munkakapcsolat megszakadása hatással lehet a versenyző teljesítményére.
Mondjuk igazából Hamilton esetében tényleg ez nagyjából mindegy lenne az egész helyzet. Ami azt illeti, a mostani helyzete motiváció szempontjából bennem körülbelül azt idéz, amikor Fernando Alonso a GP2-es motorral szerelt McLaren Hondában.
Igen, azt is egy viszonyulás követte.
Hondában ült, és pont erre akartam tovább kanyarodni, hogy ezt látva, meg látva, hogy ennyire nem akar nagyon összeállni ez a konstrukció, oldaldoboz hiánya ide vagy oda, nem vagyok benne biztos, hogy Hamilton egy újabb szerződés hosszabbításra adná a fejét ezek után. Tehát egyszerűen még plusz 1-2 évet elgurulgathatna a Forma 1-ben, mint ahogy tett az fel Raikkonen annak idején, de igazániból nem lenne értelme. És nem gondolnám, hogy olyan anyagi helyzetben van Hamilton, hogy rá is szorulna arra még pár 10 millió dollárra, hogy még 2 évig itt kínozza magát.
Igen,
úgy, annak tudatában, hogy nem harcolhat az érdemi tét pozíciókért.
Az ismert róla, hogy széles érdeklődési körrel rendelkezik, szóval biztos nem unatkozna a
Az
Forma
meg a,
1
az meg a
utása.
másik, hogy érdekli őt a divat, érdekli őt a zene, érdeklik a társadalmi ügyek, tehát
Egyébként
szerintem ezekben is olyan nagyon jól el lenne.
ez pont fel is vetettem, amikor pénteken kiderültek ezek az Angela Cannon szakításos hírek, hogy lehet, hogy így kezd el magát úgymond leépíteni Hamilton, hogy, hogy ugye év végén akár az egész Form 1-ből ő is leléphet, és így szép lassan úgymond eltüntet mindenkit a környezetéből, de ennek ellenére azért még mindig furcsának tartom, hogy, egy ilyen kapcsolatot azért évközben, meg így
Igen,
ennyi
szezon közben ez
nem
valóban.
szoktak
Igen.
megszakítani, mert ezeknek a trénereknek legyen szó bárkiről is, bármelyik pilóta mellett is dolgozzon, nem úgy épül fel a munkájuk, hogy egyik hétről a másikra, hanem nagyobb blokkokba terveznek. Ugye hát sok esetben van egy ilyen nagyjáboli egész éves, hát mondhatni edzésprogram, de igazából ez majdnem, hogy egy életmódprogram, ahol gyakorlatilag hétről hétre összeállítják még az étrendtől kezdve a mozgás terveken, hát gyakorlatilag mindent, gyakorlatilag az egész életüket beszabályozzák ebből a
Minden egyes
szempontból.
lépést.
És
Hát ugye már annak idején Nico Rosberg esetében még arra is külön program volt, hogy hogyan alkalmazkodjon a jetlaghez, az időzóna
igen, az
változásokhoz, amikor
alvás is, igen.
világbajnok lett.
Na és
Na jó, ezzel együtt viszont értem, és teljesen igazad van abban, hogy furcsa, furcsa ez így szezon közben, szezon elején, vagy bármi menet közben, viszont azt is tudjuk, hogy együtt dolgoztak számtalan éve, nyilván, ahogy Hamilton utalt is rá, ezután is kapcsolatban tudnak maradni, és éppen eléggé tudja már, hogy mit kéne. Nyilván most már kicsit rossz májú vagyok, nyilván most más kell keresni, hogy szaladjon utána a táskájával, meg a kusakjával. De szerintem ezt Hamilton táv kapcsolatban is meg tudjuk mondani, hogyha arra van szüksége, hogy tényleg megmondják még mindig neki, hogy hogyan edzem, vagy mit tegyem. És tényleg én próbálok jó hiszemű lenni, és az alapján, hogy Hamilton tényleg hangsúlyozta, hogy a legjobb, egyik legjobb barátja, meg tartják a kapcsolatot. El tudom képzelni, hogy Cullennek adódott valami olyan ajánlata, hogy gyere, nyiss egy iskolát, vagy elindítunk valami programot, amiben majd dolgozhatsz, vagy bármi ilyesmi adódott, és megbeszélték Hamiltonnal, és akkor Hamilton mondta, hogy jó, akkor nyugodtan menjen, ne folytassuk tovább a munkát.
Hamilton pedig 73 kiló töményizom, úgyhogy talán elbírja a sisakért meg a táskáját a további gyarúban.
Igen. Hát még Szabó Bence kommentjét ott beolvassuk. Russell jól vezeti Toto Wolff szerint Hamiltonra fejlesztett autót. Szóval gyakorlatilag azt állítja Toto Wolff, Szabó Bence kommentje szerint, hogy Hamiltonra fejlesztették az autót, amit Russell jól vezet. Még ezzel Hamilton nem feltétlenül értett egyet, amikor mondta, hogy ő már adott tanácsot a fejlesztő csapatnak, hogy engedjék el ezt az oldaldoboz nélküli koncepciót. Nyilván ez is más kérdés, hogy ez nem az ő feladat egyébként megmondani, hogy nekem az nem tetszik. Volt ezzel kapcsolatban egy mém, amit itt láttam, hogy pilóták visszajeleztek, hogy mit kéne csinálni az autóval, és akkor Russell mindenféle technikai részletet magyaráz, nyilván nem valóságban, csak hogy ez volt előadva. Hamilton, legyen gyors. Ó, de jó ötlet! Igen, szóval nyilván a visszajelzés ennyire nagymértékű, mivel nem a pilóta feladata, hogy nyilván nem fog beleszólni, hogy most az első szár balra vagy jobbra hajoljon, hanem csak amit ő gyorsnak érez egy adott csomagból.
Igen, és egyébként az, hogy ez az összhang nincs, meg azért eléggé látszik a kommunikációban. Tehát Hamilton egyre gyakrabban, egyre sarkosabb véleményeket fogalmaz meg, és mint ha kezdene egy picit megbomlani az a összetartónak tűnt hit mikrokozmosz, ami a 6 világbajnoki cím alatt a folyamatos legjobb csapat, legjobb mindenki, legjobb munka lózungokat közvetítette a világ felé.
Hát jó, meglátjuk, szerintem ez kiderül majd előbb-utóbb, valamikor nyárig ki kell derülnie, hogy lesz-e hosszabbítás, lesz-e még közös munka, de egyébként a mögöttük lévő csapatnál sem minden teljesen felhőtlen.
Az a durva, hogy a Merci még ezekkel a problémáikkal is verte ezen a hétvégén a Ferrarit, amire ugye pont az előbb már utaltunk, hogy Ígérték, hogy jók lesznek, és nem lettek jók.
Az a baj, hogy ez nem a Mercedes érdeme, hanem inkább a Ferrari szégyene. Főleg az picit reményt keltő időmérőzés után, ugye bár Leclerc második lett, mert itt a versenyen műveltek, azt nehéz hova tenni. Tehát ez a negyedik erő voltok gyakorlatilag. Negyedik erő.
Hát igen, nem jöttek össze a dolgok, hát igazából nem is annyira szürke verség volt, hogy sok minden nem lehet róluk szerintem mondani, azt leszámítva, hogy ugye volt olyan időszak a versenyen, amikor Leclerc Sainz mögé került. Az, hogy hát nyilván rosszkor jött nekik a safety car, és bekerültek mindenki mögé, de látszott a tempójukon se, hogy nem előttük se biztos, hogy sokáig ott maradtak volna. Illetve hát volt megint egy kis stratégiai hiba, amikor Leclerc elve kijetett volna Hamilton elé, de az végül nem jött össze a boxból, túl későn kapott gyorsításra felszólító utasítást a mérnökétől. Illetve Leclerchez kapcsolódik a másik, amit ki szeretnék emelni, amikor panaszkodott, hogy Sainz lassú előtte, de igazából ő se volt olyan pozícióban, miért megérte volna úgymond nyafognia.
Hát még az Annyiból ebben sem semmi újdonság, tehát ilyen hasonlóan vitatható szituációt szintén tavaly Brazíliában láthattunk a Ferrari házatáján, most is nagyjából hasonló felállásról van szó. Röviden azt is mondhatnám, hogy nyugodtan visszatne hallgatni az akkori adást is, mert nagyjából ugyanazokat tudnánk most is elmondani, tehát...
Nem, mert még van egy botrányunk, de...
Hát a Ferrari viszonylatban úgy értem, mert az nagyjából teljesen ugyanaz, ami tavaly Brazíliában volt.
Jó, ott mondjuk tétje is volt, itt meg még a szezon elején járunk.
És már nincs tétje.
Nem úgy mondjuk, hogy nagyon...
Már ennyire nem voltak az én.
Nagyon egyértelmű tétje volt, hogy a világban neki második helyezés Leclerc számára, itt meg még annyira nyitott minden, hogy akármi is lehet ezzel együtt annyit az elet, hogy megpróbáltatlan a Ferrari, hogy jó, akkor menj előre, ment Leclerc, aztán, hogyha nem sikerül valami nagyot villantani, akkor majd visszacseréljük. De igazából amúgy is teljesen mindegy lett volna, hogy most ki az a hatodik, nyolcadik, vagy akár hanyadik, mert nagyjából ennyit tud a Ferrari, és engem nem is lepett meg, szóval oké, volt szó róla, hogy már teljesen más jellegű pálya, más aszfalt, stb. Aztán majd lehet, hogy lesz valami, hát nem lett, de...
A Ferrari kapcsán azért érdekes, a német sajtó szerveztette meg, hogy a pénteki szavaredzéseken is versenyszimuláció szempontjából olyan hosszú etapokat gyakoroltak, amikor alacsony teljesítményű motorüzemmódban használták az autót azért, hogy kimélyék a technikát. Tehát egyrészt lehet, hogy lenne tempó a Ferrari-ban, de vagy nem tudják, vagy nem merik kihozni belőle, rosszabb esetben mind a kettő. Látva például a bahreini technikai problémákat, ami után Sainz autójában is kicseréltek jó néhány alkatrészt, és hogyha ez így van, akkor az azt jelenti, hogy lényegében a téli munka nem hozott túl sok pozitív fejleményt a Ferrari konyhájára, hiszen a motor az egy olyan rész, amihez alapvetően nem lehet hozzányúlni a tavalyi év óta, befagyasztották, és olyan módosításokat lehet rajta végrehajtani, ami megbízhatósági, biztonsági célokat szolgál. Nos, hogyha ezek tényleg megtörténtek, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy a látottak alapján kontraproduktív lett, mert egyszerűen egy olyan motorral nem mennek semmire sem, amivel nem lehet menni, mert nem bírja.
Jönni tud, csak menni nem.
De és ne feledjük, hogy ugye a gumikopás továbbra is probléma, pedig itt, ha valahol ez volt az egyik ilyen meglebegtetett remény, hogy ugye teljesen másféle aszfalt, másféle pálya, és akkor majd itt más lehet a gumikopás is. Ezzel együtt ugyanúgy arra panaszkodtak a pilóták verseny után közben, akármi, hogy a gumik a vörös autón nem bírják, továbbra is erősebb a kopás, mint a Red Bullé, akár Mercié, és ez nem tudom, mit lehet ezzel csinálni. Szóval nekik is van egy rossz autójuk, és akkor ezzel kell valamit kezdeni, úgy, mint a Mercinél, hogy nem változtattak eleget, itt van ez a koncepció, most már ebből kell valamit kihozni, de annyit biztos nem lehet kihozni belőle, hogy bajnoki címért küzdjenek, de talán még a másodikért se. Mondjuk ez van Strollon múlik, hogy Alonsot elvárhatjuk, hogy hozza majd ezeket a dobogókat, amikor csak tudja, és hogyha Stroll is megbízhatóan megy a maga szintjén, akkor a harmadik, negyedik helyért fognak majd küzdeni a Mercivel.
Igen. Azt mondja Dancsiga, hogy még akármi is lehet. Igen, de egy biztos jövőre a Ferrari világbajnok lesz. Hát ezt nem tudom, mennyire ironikusan szántad.
Majd jövőre.
Ferrari a következő évben mindig világbajnok lesz.
Mindig ez a sláger.
Egyébként én attól tartok, hogy ez ebben a korszakban, amíg a 2026-os motorszabályokat nem vezetik be, egyáltalán nem lesz realitás semmelyik jövőre sem. Tehát olyan szinten a Red Bull akár a zászló, és
de ez
a
csak
Ferrari
most
meg,
igaz.
De, hát jó, de most, hogyha teljes képet nézzük, tehát a Red Bullnak kell az ászló elég egyértelműen, a Ferrari meg a motor tekintetében teljesen a zsákutcában van. Tehát
azt,
egyszerűen...
Azt ne felejtsük el, hogy tavaly a Ferrari egy nyerő autót küldött ki a pályára, illetve azt se felejtsük el, amihez bármikor simán visszatállhatnak, és a többiek is azért tanulnak előbb-utóbb, illetve a Red Bull azért majd éri egy hátrány a szezon későbbi részében, illetve jövőre, ami ugye a tavalyi költség túllépésük miatt jön majd, szóval azért ebben még biztos.
Nézd, akkor a Red Bull előnye, hogyha megfeleződik, még akkor is biztonságban vannak. Tehát,
hát
tehát,
ez mondjuk igaz.
Mi az a 10% most őszintén? Mi az a 10% aeroteszt? Tehát amikor körönként a nem Aston Martin nevű csapatokat alsóngon egy másodperccel verik. Körönként. Tehát...
Elveszik tőlük a 8. fokozatot.
Az már büntetés lenne, de ennek a valószínűsége a nullával egyenlő.
Igen. Na térjünk rá a hétvége legtöbb vitát kiváltó részére.
Botrányodjunk tovább.
A botrányokra, ugyanis kapásból többet is fel tudunk sorolni. Kezdjük a legkisebb sztorival. Miért jött be a safety car Stroll megállásánál? Indokolt volt? Ugye rögtön...
Szerintem kétféle, vagy két és fél-fél válasz van. Egyrészt ugye van egy hivatalos válaszunk, ugye, amit az FIA mondott, hogy ők, csak aki esetleg nem emlékszik pontosan, Stroll műszaki hibával félreállt, de tökéletesen gyakorlatilag beállt egy megnyitásba, ahova kell, az autó fara épp csak kilógott egy fél méterre vagy valami, de csak azért nem ment beljebb, mert ott még álltak emberek, meg ott volt egy munkagép, de pillanatok alatt beljebb lehetett volna tolni, úgyhogy gyakorlatilag semmilyen formában nem zavarta a versenyt. Na most ugye azt hallottuk az FIA-tól utólag, amikor magyarázták, azt sokan nem értették, hogy miért volt ez biztonsági autós szakasz. A magyarázat az volt, hogy a GPS adatok alapján ők azt látták, a GPS pontatlansága miatt, hogy maga a Stroll autója benne áll a pályán, és ezért rendelték el rögtön a safety car-t. Ez a hivatalos magyarázat. A másik aztán a rossz hiszemű magyarázat az az, hogy igyekeztek valami életet lehelni ebbe a futamba azzal, hogy legalább összerázzák a mezőnyt.
Ez nem jött össze.
Igen, de összerázták.
Életet ráztak a futamba?
De abból semmi komolyabb csata nem lett, mint más biztonsági autós szakaszok után esetleg itt nulla történés volt a biztonsági autó után is. A két és feledik, amit meg én gondolok, hogy egyrészt, ha elfogadjuk, szóval fogadjuk el, hogy tényleg nem látták biztosan, más kérdés, hogy miért nem tudtak oda rádiózni, vagy megkérdezni, hogy akkor halál az autó, hanem rögtön nyomták a gombot, és szerintem azért nyomták rögtön a gombot, hogy legyen ez, hogy egy kicsit a show-nak is adjunk, másrészt meg ha úgy gondolták, hogy tényleg úgy útban van, akkor még mindig azt mondom, hogy oké, fogadjuk el, inkább legyen biztonsági autó, amikor nincs rá szükség, mint hogy ne legyen piros zászló, amikor már munkagép van például a pályán. Szóval, ha tényleg így látták, elfogadjuk ezt, akkor fogadjuk el azt, hogy jól csinálták, mert az az első, hogy biztonság legyen.
Igen.
Nem tudom, mit akartak ezt hozzátenni.
Szerintem tökre érthető, és teljesen jól összefoglaltad ezt a problémakört, a botrányok első felvonását. Szóval,
hogyha... Nekem igazán csak az a probléma, hogy úgy tűnik, mintha a versenyirányítás nem a megfelelő forrásokból dolgozna. Tehát nem először halljuk azt,
na, majd
hogy
a források kapcsán még mesélni.
Hogy a mit tudom én, milyen kamerakép, meg akármilyen adat nem állt rendelkezésre. Tehát,
na, akkor...
Basszus, kapcsolj be a tévét, vagy valamit. Tehát,
akkor jöjjön a következő botrány
még
majd.
Egy dolog, meg az, hogy az előzmények alapján a korábbi, az FIA-nak a korábbi versenyirányítási rossz döntései alapján egyrészt, másrészt meg a Liberty és a TV közvetítés irányából meglévő, nem kimondott, nem leírt, de meglévő elvárások alapján, aztán még szívesebben zászlóznak, biztonsági autóznak, amikor nem kéne. Szóval, hogy két okból egyrészt a saját múltjukat akarják javítani azzal, hogy végre a biztonságot helyezik az előtérbe, és ennek ugye járulékos haszna lehetne, mellékhatása, ami most nem jött be, hogy még hát, ha fordul valamit a verseny menete is, de itt most tényleg utólag visszatekintve, sőt már akkor is látva nyilvánvaló volt, hogy teljesen szükségtelen volt a biztonsági autó, de még egy VST is valószínűleg fölösleges lett volna, de az legalább megtartotta volna a távokat a versenyzők között.
Olivier,
de szerintem ez egy dupla sárgával, de akár még egy szimpla sárgával is.
Persze, ezt be mind egyetettünk.
Hát tényleg ott állt a megnyitásban teljesen.
Ennél jobban nem is állhatott volna ott. Hát, jó, hogy nem várták el tőle, hogy vigye is vissza a garázsba.
Igen.
Fel a repülőre.
Olivier, remélem megijeszted a forrás hiányra vonatkozó megjegyzésedet, mert majd még később szóba jön a harmadik, mert három botrányunk is van, de most jön még a második. Alonso rajtja, ami miatt megkapta az 5 másodperces büntetést, ami aztán a harmadik botrányhoz vezetett, de a második botrány az az, hogy most a YouTube-os nézőink élőben látják a képen, hogy Alonso a képernyő jobb szélén nagyon kiállt, ez okozta a problémát, nagyon kiállt a rajt kockájából, a felfestésből. De mutatunk egy közelebbi képet. Négy pilóta is kiállt abból a sorban a helyéről, a négy megnyilazott pilóta Alonso, Leclerc mögött Bottas, Nick de Vries, és a legvégén Logan Sargent. Szóval négyen is kint álltak, de mégiscsak Alonso büntették meg. Miért? Erre tudja valaki a választ? Szerintem, hogy nem.
Nem tudom, sajnos, én meg ugye napközben volt közöttünk, nekem nem volt időm sajnos megnézni belső felvételeket, utána lehetne nézni, de nem tudom, szóval nyilván itt vannak érzékelők, meg kamerák, meg olyan kameraképek is, amiket a közvetítésben nem látunk. Lehet, hogy ők még éppen a határon voltak, Alonso esetében nyilvánvalóan arasznyival túllógott a kerekének a belső fala is a vonalon, szóval az egyértelmű volt. A többieknél ez a fotó, meg amit láttunk, igen, ez azt sejteti, hogy ők sem álltak jól, de mondom, én nem mernék nyilatkozni, amíg nem láttam. Másrészt persze, hogyha rossz hiszeműen akarunk válaszolni, akkor lehet, hogy azért már teljesen mindegy, hogy egy Tsunoda vagy egy De Vries mit csinál.
Ezt írja Dancsiga is, hogy Zsidában mindig megvan a bazár hangulat, tavaly is alkudoztak a büntetési helyekkel, most Alonso büntetésével. Hát amúgy tényleg, ugye...
Előtt meg végképp piaci hangulat
itt,
volt.
Itt volt az, hogy jó, akkor te állj fel a második helyre, visszaadod neki a harmadik helyet, hogy álljatok vissza?
Az és egy... Mi lesz Okonnal?
Ja, Okon vezet. Ja. Annyira hihetetlen volt.
Jól van az úgy. Ez a klasszikus jól van az úgy helyzet. Jelen esetben pedig nyugodtan mondhatnánk azt is, hogy szemüveget a bírónak. Teszem hozzá, hogy egyszerűen azt látjuk, hogy valaki nem felel meg az előírásoknak, akkor valakinek legyen már annyi esze, hogy végignézi a többi felézeti kamerás képet. Tehát, hogy itt is megmutogatták Alonso szemszögébe, aztán mögötte Sainz szemszögébe, hogy Alonso mennyivel lóg túl. Tehát ennyiről az összes felézeti kamerás képet nyugodtan végig lehetett volna nézegetni, és akkor következetes precedens teremteni arra, hogy ha Alonso nem lóghatott túl, akkor ne lóghasson túl. De Vries sem ne lóghasson túl.
De lehet, hogy végignézték, csak ezt mi nem tudjuk. Azért gondolom, hogy ülnek ott annyian,
hát,
hogy valaki rábíz.
Hát de Gábor, tehát ugyanez volt Bakrénben Okonnal. Itt is kilóg még másik 3-4 autót. Tehát ez körülbelül olyan, mint a Tesco-ba beállnál két helyre középre.
Én azt értem, csak innen ebből a fotóban azért nem tudjuk 100%-osan megállapítani. Gyanús, igen, tényleg, szóval aláírom, de nem tudjuk, hogy... Te sem nézted meg, én sem néztem meg, azt nem tudjuk, hogy az FIA-nál végigpörgették-e az összes belső kamerás felvételt, vagy milyen más kameraképet láthattak. Úgyhogy igen, gyanús, megmondom, lehet úgy értelmezni, hogy egyszerűen le voltak ejtve, mert nem számít az a lényeg, hogy az elején csináljunk sót. És... De másrészt benne van, hogy éppen még úgy álltak.
Amellett meg még arra még ki se tértünk egyébként, hogy oké, feleljünk már meg mindannyian az előírásoknak, és akkor aki meg nem, az mindenkit büntessük meg ezzel kapcsolatban, de amúgy az előírásnak a létjogosultságát, meg mindenki gyakorlatilag megkérdőjelzi, mindenki azt mondja erre, hogy mi szükség van erre a szabályra, előnyt nem szereznek azzal, hogy kicsit kijebbről rajtolnak. Erről meg nincs is amúgy vita se a pilóták között.
Nem, persze, persze. Mondjuk esetleg nem tudom, a vizes pályán számíthat, hogy most a gumis felületre áll, vagy épp a gumis felületek közé helyezi a saját abroncsait, mert ott az nem fog csúszni, vagy szóval minimális, de igen, az, hogy most száraz pályán a 20-30 centivel arrébb áll oldalra, az nem sokat számít, meg ezer ilyet láttunk már a Forma 1 történetében a rajtoknál, de hát viszont szabályok a szabály, és abban teljesen egyetértek, hogy aki kilóg, az akkor mindenki kapjon büntetést, ha már az idei évre, mert ez idei újítás egyébként, hogy nem csak előre nem szabad kilógni a rajtkockában, hanem oldalra sem. Ezt most hozták be, és hogyha nézegetjük ezeket a képeket, mondom, igen, egyetértek, hogy lehet, hogy mások is kilógtak.
Igen, Gábor, mondtál az előbb egy jót, de Szabó Bence gyors kommentjére gyorsan válaszolok, szerintem nem tudom, ti egyetértetek majd a válaszommal. Amúgy, ha már ilyen szigorú akar lenne az FIA, hogy is volt az a Gasly, oda nyomta Piastrit a falhoz történet? Hát szerintem az egy elsőkörös versenybaleset, tehát igazából hideg gumik, szűk hely, gyakorlatilag szerintem ott nem hiszem, hogy nagyon lett volna vizsgálgatni való, ott összeértek, és akkor gyakorlatilag Piastri verseny, oké, ráment erre, de előfordul egy elsőkörös versenybaleset, meg rajtbaleset, ezek még az ilyen sűrű mezőny elnézzük kategória, én ebbe adom mondjuk az álláspontot, amit az FIA hát képviselt, nem volt róla gyakorlatilag a kommunikáció, de nagyon én sem néztem volna a sztorit jobban meg. Nem tudom, ti így gondoljátok-e?
Szerintem igen, első körben belefér meg, ugye ez is a úgynevezett policy, hogy első körben több fér bele, mint utána, úgyhogy...
Na Gábor, amit mondtál az előbb fontosat, az volt, hogy csak van az FIA-nak annyi embere, hogy ezeket a bármilyen történéseket nézzék, és hogy tudják ellenőrizni és lássák. Hát erre pont tökéletes példa volt, ellenpélda, a harmadik botrány, ami nyilván a legnépszerűbb ezek közül, ami Alonsoval történt. Ugye a box utcai események, az arra indokatlanul későn kiszabott büntetés, és aztán annak a visszavonása. Hogy tényleg csak ezzel tud csinálni egy laposabb futamból a Forma 1 izgalmat. Én ezt látom.
Hát ebben a jelenségben csak az a szomorú, hogy ezek a izgalmak nem a futam közben jelentek meg, mit tudom én, izgalmas csaták, netán kisebb ütközések, helyette láttunk egy langyos víz szintű körözgetés másfél órán át, ami egyes pontokon akár tesztnek is felfogható lett volna. Helyette viszont kaptunk egy tragikomikus drámába csomagolt újabb versenyirányítói bírói szerencsétlenkedést, 3 órás felvonásban, azaz a futam időtartamának a duplája alatt.
Szerintem ugye ebben a sztoriban több ludas is van. Gyorsan, nagyon gyorsan végig
igen,
szaladunk az egészen.
Foglaljuk, hogy miről is beszélünk.
Szóval a sztori az, hogy Alonsót ugye miatt a rajtnál ki lógása miatt 5 másodpercre megbüntették, amit a box utcában kell álló helyzetben letölteni, úgy, hogy nem dolgoznak az autón. A nem dolgozás az szó szerint azt jelentette eddig, legalábbis vélekedések szerint, hogy semmivel nem érnek hozzá. Alonsónál hozzáértek a hátsó emelővel, de csak betolták, nem emelték meg. Bohóc FIA, már megjött a komment. Szóval nem emelték meg, csak oda tolták. Erről később kiderült, most nem időrendben megyek, de erről később kiderült, hogy amúgy ez nem számít munkának, emiatt vonták vissza azt a büntetést, amit azért szabtak ki, mert korábban ugye úgy gondolták, hogy dolgoztak az autón, azzal, hogy adatolták. Az FIA először, pontosabban a stewardok megkapták először Genfből, Svájcból, hogy minden oké volt, azon letöltötte az 5 másodperces büntetés, de aztán jött egy utolsó körös füles, hogy mégsem. És na ez egy olyan dolog, amire kicsit ki szeretnék térni, hogy egyrészt van egy ilyen szabálypont, hogy 25 perccel akármilyen incidens után jöhet futam közbe értesítés a versenyben résztvevő felé. Szóval ez meg 30 körrel később történt. Ez egyik. A másik az az, hogy azért hallottuk mindannyian a rádiózás futam közben, hogy Russellnek mondogatták, hogy ott az az 5 másodperc, az tarts meg, mert lehet, hogy kinéz nekünk valami. Ez azért elég erősen indukálja az, hogy valószínűleg
Furcsa.
a Merci köpött, hogyha így fogalmazunk, hogy ez egyfelől okosság a Mercitől szerintem, mert tök jó, hogy ki, hogy látnak ilyen dolgokat, és igaz, hogy ebbe, de valami bekapaszkodnak, és vendük a verseny, hiszen mindig mindenki a kiskapukat fogja keresni a formájában. Másrészt pedig egy, nem tudom, aljasság-szerű dolognak is mondható, meg szembe megy az egész sporttal. Nyilván, ha Alonso tudta volna, akkor hogy vár rá büntetés, akkor kiautózza, ezt ő is elmondta. Szóval, Dancsiga közben már írta a címünkre, hogy ugye a címük az az volt az adásban, hogy kaphatnák végre egy botránymentes futamot. Dancsiga mondta, hogy itt a válasz. Nem.
Ettől félünk mi is.
Igen, szóval hol tartottam? Gyakorlatilag ott tartottam, hogy Alonsót ugye 10 másodpercre megbüntették a hirtelen jött információ miatt, és aztán az Aston Martin fellebbezett. Pontosabban meghallgatást kért, és mutatott...
Újravizsgálatot kért,
igen. Mutatott bizonyítékokat arra, hogy máskor is volt már ilyen, ott nem volt semmi gond, úgyhogy légy engedjétek el, és tényleg elengedték, visszavonták Alonso eredeti büntetését, és aztán most megígérték, hogy kivizsgálják, hogy mi számít munkának az autón.
Na, nem tudom, mennyire olvastatok utána, én valahol láttam, hogy egyébként ez abból fakadt, itt komoly értelmezésbeli probléma volt, mert korábban azt már elfogadták, ilyen közmegegyezés volt a csapatok között, meg a FIA között, hogy az első emelőt be lehet tolni az autó alá, és az nem számít munkának. És most az Aston Martin tulajdonképpen arra világított rá, hogy nincs kizárva a szabályokban az, hogy az emelőt oda lehessen rakni, és hogyha az első emelőre igaz, akkor már a hátsó emelőre is igaz lehet ugyanez. És erre mondták, hogy akkor ez nem volt munkavégzés az autón, de hát ez megint igazából, már többször panaszkodtunk erre, hogy a csapatoknak, az FIA közös baja, hogy össze-vissza toldozzák, fordozzák a szabályokat, és minél többet toldozzák, fordozzák, annál több másik fault keletkezik, kiskapu meg értelmezésre nyitott kérdés, és akkor mindig újabb-újabb ilyen bakikba futnak bele. Egyébként még azt akartam mondani, hogy szerintem az FIA már csak az is, mondjuk így is, úgy is, van sapkája, nincs sapkája, mindig lehet valamit mondani, de hogy szerintem hiba volt, hogy nem tartották meg a büntetést, ha már egyszer kiszabták, mert akkor az lett volna egy újabb precedens. Az viszont nem oké szerintem, hogy azzal, hogy megmutatták neki, hogy korábban ez nem volt büntetés, akkor most se legyen, és akkor az FIA meg...
Szerintem viszont tök jó, hogy...
Hát csak hadd mondja végig, hogy akkor ezzel azt ismerték el, hogy korábban végeztük rosszul a munkát, vagy most, szóval, hogy akármit is csináltak, valamit kellett volna, és hogyha most azt mondjuk, hogy oké, nem lehet emelőzni az autóval, akkor nem lehet emelőzni, de attól, hogy korábban nem büntettük, mert nem figyeltünk eléggé, attól ez még nem szabályos, hogyha ők úgy értelmezték, hogy ez nem szabályos először, akkor sem szabályos, hogyha megmutatjuk, hogy jaj, korábban nem büntettétek.
Jó, de nem ezt várjuk az FIA-tól, hogy végre ismerje el a hibáit és javítson rajtuk? De! Pontosan ezt várjuk el.
Csak azt mondom, hogy az attól, hogy máskor nem büntették, az még nem azt jelenti, hogy szabályos. Csak annyit jelent, hogy nem büntették.
Hát akkor se tartozik egy... Aston Martin a maga szempontjából, hogy nézzem azt, ami neki a legjobb. Én is ezt tenném.
Nem, az Aston Martinnal is teljesen egyetértek. Persze, jól tették.
Teljesen jogosan néztek egy precedenst.
Tudom, csak az FIA, meg a versenybírók megmondhatják azt, hogy ez munkavégzés, és akkor most attól, hogy korábban nem büntettük, attól még most lehet büntetni, és akkor ezután mindig lehet büntetni. De rendben, most tényleg jön a revízió, átnézik, aztán majd valamit kialakítanak. Egyébként az lenne a legegyszerűbb, hogyha szépen fekete-fehérre azt leírnák, hogy sem szerelő, se ember, se szerszám, eszköz nem érhet az autóhoz a büntetés időtartam alatt, és akkor teljesen világos, hogy...
Vagy nem is kell ezzel szórakozni, hanem utólag hozzáadni az időt.
Hát vagy.
Azt is, de még azt is gondolkodtam, hogy mi lenne, hogyha hogyha először elvégezhetnének akármit, amit akarnak, és utána kellene kivárni a büntetést.
Abból a szempontból az se lenne úgymond egyenlő, mert mindig benne van ott az emberi tényező, viszont én ebből a szempontból azt mondom, hogy el kéne engedni ezt a box utcai megállós hülyéskedést, hanem utólag hozzácsapják az ötöt, a tizet, és egyébként nyilván ezzel felmerül az, hogy jó, de kiautózza a különbséget, és semmit nem
Igen.
fog érni. De ez verseny közben is ott van, amikor megelőz valaki valakit a pályán kívül, és az elsőnek odaadják az ötöt, az öttel visszább sorolva is előtte maradt. Hány ilyen esetet láttunk már, amit a következő box kiállásnál tört le. Ebből a szempontból ott vagyunk megint ahol a parcokat. Szóval...
hogy mondja, nehéz ilyen időbüntetéseket úgy alkalmazni, hogy az tényleg eléri a hatását, de na mindegy, meglátjuk, hogy mire lyukadnak ki, de szerintem tényleg az lenne a legegyszerűbb, hogyha nem lehet hozzányúlni, és kész. Se szerszámmal, se embernek. Meg egyébként az FIA-nak kéne ezt az időt mérni hivatalosan, nem a csapatokra bízni, hogy akár tessék, mérjétek, aztán, hogyha valaki rátüsszent, akkor most elrontottuk, vagy valaki elveszíti az egyensúlyát, akármi, szóval tényleg, akkor tessék, mérje az FIA mindegyiket, beépítenek valami szenzort, meg odaállítanak valami versenybírót, és akkor tessék. Most azért nem a 20 autó fog egyszerre ott időbüntetést tölteni a boxban.
Na.
Na jó, de értjük, hogy tényleg most meg lehetne oldani, és akkor nem az van, hogy jaj, mi másképp mértük, meg éppen megbotott a szerelő, vagy azt hittük, hogy az már lehet oldani
a rágyúzott az új stopperre.
Szóval tényleg nem lehet hozzányúlni, és mérje az FIA, és akkor sokkal tisztább lesz.
Kiküldeni Joker körre.
Az a baj, hogy minél több variáció merül föl, minél több tényezőre mondjuk azt rá, hogy bünteti lehetne, annál bonyolultabb, átláthatatlanabb lesz az egész ős káosz. Így is már benne vagyunk a dzsungel sűrűjében. Lassan már ott tartunk, hogyha valaki rosszul köti meg a cipőfűzét, vagy rosszul vesz a levegőt, azért is büntetés jár. Most ugye már az a szólásszabadságos változás, meg a pályán körbe biciklizés,
na,
és
ez is
szolgáltatott bőven témát az elmúlt napokban, hetekben, de aztán már tényleg ott tartunk, hogy mindenre van valamilyen büntetési tétel, amit aztán úgy sem alkalmaznak következetesen, hanem egyiknek ennyi, másiknak annyi, harmadiknak megint ennyi, és ebből minden héten van valami jó kis vita, meg minden egyes új szabállyal, ahogy említette Gábor is, újabb foltok keletkeznek a szabálykönyvben. Lásd például a tavaly szudukai pontszámítás, hogy mindenki azt hitte, hogy csak a pontok fele jár majd, de kiderült, hogy mivel az van benne a szabály szövegében 30 éve, nem, így is jár a 100%-os pontszám 29 körre is. Úgyhogy tényleg nem tartunk sehol.
Hát itt eddig ide ilyen botrányométer, hogy ilyen angolosan akarok fogalmazni, az 3-nál tart akkor, a safety car-ral, a rajtnál lévő büntetés elmaradásával, illetve nyilván ott nem volt egyértelmű a sztori, illetve itt Alonso környéki eseményekkel, hogy lehet, hogy elkezdhetnénk ezt számolni, aztán évközben hányos szám jön ki, mert most a futamonként ugye másfeles az átlagunk, ha azt nézzük.
Pont azt akartam mondani, hogy szerintem másfeles átlag jön neki nagyjából, hogy legalább egy jutna minden hétvégére, de inkább több. Biztos lesznek olyan hétvégek, amikor még 3-4-5 ilyen hülyeség is lesz.
Akkor a címre megvan a válaszunk, hogy kaphatnánk végre egy botránymentes futamon. Hát örüljünk, hogy ott volt a Bahreini, mint botránymentes. De hát reméljük a folytatás azért inkább arról fog szólni tényleg, hogy itt egy élvezetes sporteseményt látunk, nem egy egymással vagdalkozó, értelmetlen akármit.
Hát Patrik, amíg a zöld, aztán az 5 másodperccel vagdalkoznak, addig te nyugodtan elővetsz egy füzetet, és mint matematikai diplomával rendelkező személy már beúsztatod Rino mellé a 3 vonalat.
Hát így lesz amúgy.
És aztán majd szedom a végén, összeülünk, és akkor megnézzük, hogy hány vonal van a füzetlapon.
Majd lehet ide a csapatrádió felirat mellé itt valahol a beszélgető ablak köré behúzunk 3 vonalat, aztán 4-5-nél áthúzzuk. Botrányok, 2 pont, és akkor majd így megy a számláló, azért tényleg ez
csak
mondjuk...
Csak az végére azért látszódik.
Úgy fogunk kinézni, mint a vonalkód.
Mint a börtönben, amikor húzzák a lábunkat. Igen.
Három körözött szemével tartod meg magunkon egy ilyen táblát is.
A chat ablakot meghagyjuk, hogy lássuk a kommenteket, amik érkeznek. Köszönjük a mai kommenteket is egyébként, hogy velünk tartottatok, hát lassan itt elérkeztünk.
Nem látom a Perez eredmény, de...
Az adás végére, igen, így akkor zárjuk le. 64% gondolja úgy, hogy idén 1-3 futam győzelmet arat majd Sergio Perez a 22-ből. 29% azt mondja, hogy 4-7 futam győzelem is összejött neki, és végül 7%-ra ott azok aránya, akik szerint 8 vagy akár annál is több győzelmet jósolnak a mexikóinak.
Hát én azt mondom, hogy legyen igaza annak a 7%-nak, akkor legalább érdekes szezont látunk, de majd kiderül. Nem
igen.
Valószínű.
Egyelőre a Forma 2-ben érdekesebb a helyzet.
Igen. Hát következő alkalma Pereznek, meg hát mindenki másnak, az majd Ausztráliában lesz, ott bizonyíthatnak majd. Érdemes lesz korán kelni, mert ha nem kellett korán, egyszerűen lemaradtok a Melbourne-i eseményekről, de a csapatrádió az ugyanúgy hétfő este 7 órakor lesz, az április 3-a, 2 hét múlva. Addig is iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, és nyomjátok meg mellett a kis csengőt, ne maradjatok le az adásokról. Kövessétek a Facebook oldalunkat is, F1 and More néven találtok meg ott bennünket. Az írásainkat pedig a vezes.hu/forma1 oldalon olvashatjátok. Mindhárman rendszeresen írunk, szóval van mindig minden a friss tartalom. Csapatrádió adásokat itt a YouTube-on visszanézhetitek, csak hangos formában pedig ott a Spotify, az iTunes és a Google Podcast, szóval van azért arrafelé is kínálat. Hát akkor tényleg elérkeztünk az adás végére, 2 hét múlva ugyanitt ugyanekkor, köszönjük a kommenteket, ha tetszett az adás, nyomjatok rá egy lájkot, és mi meg elbúcsúzunk. Köszönjük, hogy itt
voltatok. Köszönjük a figyelmet.
Sziasztok.
Sziasztok.